Estére megjött Rangomból a rendőrség, mi pedig gondjainkba vettük az asszonyokat és a gyerekeket. Ezekről az órákról nem szívesen beszélek, pedig sok szörnyűséget láttam már életemben. 40 fiatal nő volt a kórtermekben, legtöbbik borzalmas lelkiállapotban. Néhányukon az elmebetegség tünetei mutatkoztak, például azon a fiatal olasz lányon, akit Szent Arkangyal azonnal gondjaiba vett. Néhányan azt sem tudták, hogy Burmában vannak. Egy svéd lány például csak arra emlékezett, hogy Stockholmban elment valakivel, aki be akarta mutatni Holdanyónak, a többit, mintha csak álmodta volna. Talán jobb is, hogy nem emlékezett a gyerekeire, akiket 3 év alatt szült Löwenrot kórházának, és akik közül csak az utolsó sikerült megtalálnunk a csecsemők között. Az épületekben és a kertekben pokoli összevisszaság uralkodott. Még az éjszaka leszállta előtt megérkeztek a missziós atyák, élükön a mafiózó kép Rizzi Páterre. Néhány rövid mondatot válthattunk csak. Lelkemre kötött, hogy amint vége lesz a cirkusznak, vonuljunk át a missziós házba, hiszen lenne éppen elég megbeszélni valunk. A burmai rendőrök elképedve botorkáltak az épületekben. Az egészségügyi katonák a fejüket csóválták, és magam láttam, amint egyikük dühében a levegőbe lőtt. Szent Arkangyal szőke, az angolt a hollanddal keverő, elkínzott arcú lányt támogatott elém. Meg szeretném köszönni, suttogta a lány, és rázni kezdt az okogás. 3 gyerekem volt, mindenre emlékszem. Amikor fél évesek voltak, elvették tőlem, és soha nem láttam őket többé. Ígérjem meg, hogy megkeressi őket, ígérjem meg. Némán mentünk le a laboratóriumba vezető lépcsőn, vigyázva, hogy a katonák ne vegyék észre, miben sántikálunk. A kartotékok érintetlenül hevertek a fiókokban, ahol néhány nappal ezelőtt hagytuk őket. Szent Arkangyal megállt az ajtóban, nem jött beljebb. Winter és Das szótlanul nézték, ahogy az első fiókból kijöntöm a papírokat a padlóra. Láttam az arcukon. Ugyanarra gondolnak, mint én. Kinek lenne jó, ha felszaggatnánk a sebeket? Azok a gyerekek, akiket a kartonokon feltüntetett nők és férfiak súlyos dollárokon megvettek és örökbe fogadtak, akiket legalább úgy szeretnek, mint édes szüleik szerettek volna, vásárlóikat tartják szüleiknek, hozzájuk ragaszkodnak. Vajon mi történne velük, ha kitépnénk őket megszokott környezetükből? Ugyanakkor van-e jogunk eltitkolni őket igazi anyjuk elől? Rájuk néztem, és ők elfordították a fejüket. Kihúzta a második fiókot is. Annak is padlóra öntöttem a tartalmát. Még mindig szótlan álltak, apró izzadság cseppek gördültek végig a homlukukon. A harmadik fióknál Winter odalépett hozzám, és kihúzta a negyediket. Erre Das is közelebb jött, és gondosan kupaszba rugdosta a szétszárt lapokat. Szent Arkangyal végigjárt a labort, majd rövidesen egy kis kanna benzinnel tért vissza. Amikor már szinte térdig jártunk a kartin papírokban, Szent Arkangyal lecsavarta a kupakot a kanna tetejéről, és a benzint rálocsolta a papírkupacra. Winter öngyújtót vett elő, fellobbantotta a lángot, és öngyújtóstól együtt rádobta kartonokra. A mágia fellobbant, mi pedig kimentünk a laborból. A nágák csoportba verődve a fák alatt üldögéltek. Nama kígyó testvéremmel együtt a csoport közepén kuporgott, és szemre hányóan nézett rám. Igaz, ami igaz. Nem egészen ezt ígértem nekik. Oda balaktam, Uvinhez is bemutatkoztam. A törzsi ügyekben járatos tiszt rám mosolygott. Már hallottam önről, Mr. Lawrence, és tudok a megbízásáról is. Gratulálok. A szomorúan gubbasztó nágák felé intettem a fejemmel. Velük mi lesz? Rosszalon összehúzta szemöldökét. Igazság szerint nem lett volna szabad belekeverni őket a dologba. A törzsekkel kapcsolatos burmai törvények ugyanis kimondják, igen, de nélkülük természetesen megértem önt. Várjon csak egy kicsit. Láttam rajta, hogy lázasan töri a fejét. Végül is a bizalmatlan morgolódó nágákhoz fordult. Ki a főnöke, Kigvem a falvának? A Nama felemelkedett. Én. Uvin szigorúan nézett rá. Tudod, hogy szigorúan tilos embert ölnötök, és fejet zsákmányolnotok, tudom. Mérgezett nyilakkal és lándzsákkal harcba indultatok, anélkül, hogy erre engedélyt kaptatok volna. Nama arca felderült. Volt engedélyünk, Úvin elképett. Engedélyetek? A kormánytól? Hogy az ördögbe? Nama diadalmasan rám villantotta a szemét. Mr. Lawrence hozta magával, papírra festették az engedélyt, és még Mr. Lawrence képe is benne volt, hogy jobban higgyünk neki. Vedd csak elő, mutasd meg neki. Kicsit kényelmetlen éreztem magam. Úvin felém nyújtotta kezét, és én kénytelen voltam átadni az útlevelemet. Maga tábornok festette rá a saját kezével, készségeskedett a Nama, és rajta van Mr. Lawrence fényképe is. A tábornok megengedte, hogy harcba induljunk Holdanyó ellen. Holdanyó, az meg kicsoda? Majd később megmagyarázom, mondtam. Úvin elvette az útlevelemet, megnézte a vízumomat, aztán értetlenül bámult rám. Rendben van. De hogy jön ez a tábornok? Ez egy közönséges útlevél, és csak a törzsi területen szerzett tapasztalatában és intelligenciájában bízhattam. Maga a tábornok írta alá az engedélyt, hogy a kígyók fiai harcba indulhatnak a Holdanyó és bandája ellen, mondta minden szót külön hangsúlyozva. Én felolvastam a kígyók fiainak az engedélyt, és ők csatlakoztak hozzám. Nélkülük sohasem került volna a kezünkbe Holdanyó bandája. A kígyók fiai nem vétettek a Burmai Unió törvényei ellen. Úvin végre kapcsolt. Ja, vagy úgy, csapott a homlokára. Természetesen felismerem a tábornok írását. Kissé borús pillantást vetett a fejetlen holttestre, amelyet éppen akkor tettek fel egy katonai teherautóra. Nagyot sóhajtott, visszaadta az útlevelemet, és a nágák felé intett. Így már más. Minden rendben, haza mehettek. Két nappal a tragikus események után a missziós ház fogadó szobájában Rizzi atya vendégeiként vacsorához készülöttünk. Odakint kellemetlen szél rázta a fákat, s Holdanyó fényes arca csak ritkán villant ki a gyorsulati sebességgel szágoldó felhők közül. Közvetlenül a feszület alatt állt a megterített hosszú asztal, amelynek rendes körülmények között a missziós atyák fogyasztják vacsorájukat. Ezúttal azonban meg kellett elégedniük egy kisebb helyiséggel, mivel Rizzi páter azzal is emelni akarta utolsó vacsoránk fényét, hogy a díszteremben terített meg. Ha egy idegen tévedt volna közénk, bizonyára meghökkent volna már a kinézetünktől is. Láthatott volna egy óriás termetű négert, fehér turbánul a fején, amelyen itt-ott átütöttek a halovány vérfoltok, egy sínbe rakott kezű papot, egy mocskos fehér köpenybe burkolózó, össze-vissza karmolt képű Hari Krisna hívőt, és végül egy megtermett, kefehajú fickót alaposan helyben hagyva. Mondanom sem kell, hogy ez utóbbi jó magam voltam. Társaságunkhoz tartozott még néhány burmai katonatiszt, egyikük Uvin ezredes, és a zavart képű Fellner doktor, aki csak most kezdte igazából felfogni, hogy micsoda kuli mázba került. Amikor a hangtalan léptekkel suhanó burmai alkalmazottak felszolgálták a kávét, engedelmet kértem Rizzi atyától, hogy rágyújthassak a pipámra. Rizzi elegáns kézmozdulattal engedélyezte, majd reverendája alól előkotort egy csomag vastag kubai szivart, és az asztal közepére tette. És hogy jó példával járjon elő, maga vett ki elsőnek egyet, s hamarosan jóformájú füstkarikát fújt a mennyezet felé. Felnéztem a feszületre, a szenvedő képű burmai Krisztus, mintha elfintorította volna az orrát. Csak a társaság kedvéért mentegetőzött Rizzi, különben sincs tiltva, csak néhány testvérünk allergiás a dohányfüstre. Hátra dőltem, behúnytam a szemem, és megpróbáltam koncentrálni. A többiek elcsendesedtek, várakozón függesztették rám a szemüket. Őszintén szólva, nem tudtam, hol kezdjem. Olyan bonyolult és szertágazó volt Holdanyó ügye, hogy több helyen is elkezdhettem volna, akár itt a burmai dzsungelben, akár Amerikában, akár másutt. Fellner doki volt, aki profánul megtört az áhítatos csendet. No, mi lesz már? Noszogatott enyhe türelmetlenséggel. Azt mondta, hogy kávé után pipafüst mellett elmond mindent. A kávéját kiitta, ha jól számoltam, egymás után hármat, A pipája meg úgy füstöl, mint egy öreg mozdony. Szeretném tudni, hogy mi az ördögnek keveredtem a közepébe. És miért ültem 4 napig egy sötét szobában, aminek még ablaka sem volt? Mert rosszkor érkezett, kedves barátom. Mondtam, és megszortyogtattam a pipám, hogy jól szelele. Löverotnak nem hiányzott a maga jelenléte, kedves doktor. Magát ugyanis már a hajón ki kellett volna nyírniuk. Engem? Hökkent meg Fellner. Mi a fenéért? Mert nem magát várták. Elmondaná többieknek is, hogyan került kapcsolatba Löverotékkal? Én tulajdonképpen sehogy. Hamburgban dolgozom a trópusi intézetben. Neurobiológus vagyok. Egy alkalommal behivatott a főnököm, Lilienthal doktor, és megkérdezte, nincs-e kedvem Burmába utazni 1-2 évre. Meglepett a dolog. De mivel a feleségem meghalt, a gyerekeim pedig Amerikában élnek, igen, mondtam. Így kerültem ide. És ki helyett? Ja, erre gondol. Horowitz doktornak kellett volna Burmába utaznia, csak hogy néhány héttel azelőtt agyérzést kapott. Így léptem én a helyére. És majdnem a hullaházba. Horowitz ugyanis benne volt a buliban. Mindenről tudott, sőt, ha jól sejtem, tevékenyen részt vett a gyerekek európai elhelyezésében is. Képzelheti, milyen kellemetlen érintette Löverotot, amikor Hamburgból értesítették, hogy Horowitz doktor élet-halál között lebeg. De már kerestek valakit a helyére. Éppen ez hiányzott neki. Egy ismeretlen orvos, aki néhány nap alatt mindent kiszagolhat. Ezért, kedves doktor, önnek megvoltak számlálva a napjai. Ha nem következnek be a jól ismert, sajnálatos események, ön már valószínűleg a hűtőházban feküdne. Műanyag zsákba csomagolva, mint egy mázsa fagyott krumpli. Fellner doki elhúzta száját. Imádom a hasonlatait. A többiekről mi jut az eszébe? Megpiszkáltam a pipám, és gyanakodva a feszületre sandítottam. Most is figyel a kamerája? Rizzi atya feleresztett egy kövér karikát a mennyezet felé.
Na, mindegy az magának. Isten szeme úgyis mindent lát, de megnyugtathatom, hogy jelenleg nem működik. Akkor kapcsoltatom csak be, a vendéget fogadok. Szeretem több oldalról is megvizsgálni a vendégeimet. Furcsa szokás, de néha hasznos. Még Nápolyban szedtem fel. Filmre veszem a látogatóimat, aztán később kielemzem őket. Nem is sejti, mennyit elárul egy-egy gesztus, egy arcrándulás, vagy egy gyanúsan kidudorodó hónaj.
Mondja, atyám, nincs önnek. Hogy is mondjam, csak
üldözési mániám?
Segített ki. Valami ilyesmire gondoltam. Bizonyára van, bolintott bele egyezőn.
Tudja, nem is egyszer előfordult velem még odahaza, hogy egy-egy sötét nápolyi utcán az érzésem támadt, mint a követne valaki. Tisztára üldözési mánia, nem? Csak úgy lazán hátraütöttem a botommal, aminek, mit tagadjam, ollomból öntötték a végét. Hát nem elém gurult egy fickó rugós késsel a kezében? Nem is egyszer megtörtént? Persze, nyugodtan nevezheti üldözési mániának.
Láttam, hogy Winter elfolyt egy mosolyt, Szent Arkangyal pedig lesütött a szemét, és úgy tett, mint ha nem hallott volna egyetlen szót sem. Szóval, kérdezte Fellner, hogy mentse a helyzetet.
Hol kezdi?
Hát ez az. Ismertem be tétovázásomat. Van néhány hely, ahol elkezdhetném.
Talán a lányokon kezdje, segített Winter. Az eltűnt lányokon.
Töprengtem néhány másodpercig, aztán bólintottam.
Jó.
Kezdjük az eltűnt lányokon. És elkezdtem. Azt, amit most hallani fognak, egyszer már részletesebben is elmeséltem. Szent Arkangeli atyának, ezért ha valami kiegészítésre szorulót találnak a szavaimban, vagy nem minden mozzanat tűnik világosnak, kérem forduljanak hozzá bizalommal. Monsignore Szent Arkangeli készséggel ad felvilágosítás az ügyről. Szent Arkangyal bólintott, én meg folytattam. Kezdjük ott, hogy az Egyesült Államokban 3 évvel ezelőtt létrehoztak egy nagy teljesítményű rendőrségi, oktató célú számítóközpontot. A központ ügyeinek vezetésével Robert Winter hadnagyot bízták meg. Minden szem Winter felé fordult, aki az amerikai szokásoknak megfelelően kivillantotta vakító fogsorát, és mosolygott megállás nélkül, ami csak el nem fordultak tőle. Nos, Winter hadnagy azt a feladatot ötötte ki hallgatói számára, hogy táplálják be a számítógépekben az elmúlt 5 év valamennyi eltűnési ügyét, valamennyi nőjét, akik az Egyesült Államokban és Európában váltak káforrá. Így van, hadnagy?
Így, mosolygott Winter. Tudják, a hallgatóim sokkal szívesebben keresnek nőket, mint férfiakat. Érthető, nem?
A férfiak esetében minden esetre, morogta Fellner.
Szóval, betápláltak a gépbe az eltűnt nőket. Értem ez alatt, hogy a lefolytatott nyomozati jegyzőkönyvek minden szavát. Végül is mire jöttek rá, Mr. Winter?
Őszintén szólva semmire.
Illetve semmi olyanra, amit addig is ne tudtunk volna. Az egész nyomozás csak fal volt. Gyakorolni kellett a fiúknak, ez volt a lényeg. A gép persze kidobott minden marhasságot. A legtöbb eltűnt nő reggel tűnt el, vagy éjszaka, és a legtöbbjük elnézést, csipkés, alsóneműt hordott. A fiúk aztán csoportosították a dolgot, ezzel véget is ért a feladat. A lényeg az volt, hogy megtanultak dolgozni a gépeken. Ekkor jött a meglepetés. Alig, ha nem én lepődtem meg a legjobban. A fiúknak fogalmuk sem volt, hogy mit találtak. A sok ezer nyomozati anyag közül 7-ben ugyanis előfordult egy név. Egy egészen furcsa név. Oldanyó neve. Amikor a kezembe kaptam, őszintén szólva azt hittem valami vicc. Ahogy aztán ellenőriztem a dolgot, és meggyőződtem róla, hogy nem a fiúk akarnak kibabrálni velem, fejembe futott a vér. Istenemre mondom, szagot kaptam. Tudják, ez valami ösztön, vagy mi a fene? Egyből megéreztem, hogy valami egészen komoly buliba tenyereltem bele. Csak úgy véletlenül, mint részeg ember a szarba. Már elnézést. A legérdekesebb az volt, hogy 6 nyomozati anyagot Európából küldtek, egy pedig hazai volt, New York-i. Ezt aztán már kénytelen voltam jelenteni a főnökeimnek. Ez nem volt vicc, meg játék, nem igaz? És a főnökei? Na, nehogy ők is szagot kaptak. Az egész ügyet titkosnak nyilvánították, engem felmentettek a további oktatás alól, és megbíztak, hogy álljak rá Holdanyóra. Minden esetre az egész anyagot áttették Európába, az Interpolhoz. Én meg csak vártam Melónél